Üdvözletem! Flaszterezni fogunk, mert hogy nincs kötött fogás. Van kötött fogás, de vasárnap van kötött fogás extra lesz, Puzsér Robi lesz a vendég, meg alapcsapat. Van még néhány jegy, tessenek jelentkezni, hogyha szeretnének jönni. Jók szoktak ezek lenni, amúgy is jók szoktak ezek, meg amúgy pláne jók szoktak lenni. Hadszínteátrum, Jókai utca 6 és 19 óra vasárnap. Jöjjenek! Na, következő szolgálati közlemény, könyvek. Megérkezett Stefano Bottoni második kiadása, mármint a Orbán könyvnek a második kiadása, ugye a Hatalom bűvöletében című könyv, és itt a szerkesztőség már biztos, hogy itt van, hogy a boltokban is ott van, ezt nem tudom pontosan, de szerintem érdemes most már megint érdeklődni, online meg lehet szintén vásárolni. És azt a jó viccet, amit egyszer már elmondtam, azt most nem mondom el. Na, csak egyszer volt jó. Na, mi van még? Június 29-én lesz közönség találkozó Baján, az Arany Bárány Bunyavác étteremben 18 órától. Tehát júni 29, Baja, lehet velünk találkozni. Aztán, akinek nem sikerült Bajára eljönni, az az ő baja, de július 21-én Szent Gotthárdon pótolhatja, mert hogy a... Most mi van?
Ez még jobb.
Ez a meleg. Igen. A Vadon kávézóban, tehát júli 21-én 18 órakor ugyancsak a Szent Gotthárdi Vadon kávézóban is lesz közönség találkozó, mert hogy ilyen közönség találkozós országjárásra adtuk a fejünket. Honlapunkon is meg lehet találni, ez most csak egy ilyen figyelemfelkeltés volt. Szóval jöjjenek oda is. Na, mi van még? Vendégek vannak. Bálint Orsolya a Népszavától.
Sziasztok.
És Ficsor Benedek tőlünk.
Én.
Na, hát most ne szégyeljük, ugye? Innen. Na, itt van ez a jó kis plakát. Háborúpártiak. Nem tudom, mennyi van kint az országban. Koncz Tamás kollégám írt egy jó kis cikket erről, de hogy konkrétan hány darabot helyeztek ki, azt még nem tudjuk. Én megint belefutok abba a szituációba, hogy ta-ta-ta-ta-tam. Tehát ugye egymás után, legalábbis itt Budapesten, mondjuk itt szokták leginkább megszórni a közterületeket, szóval, hogy volt pénz lóvéra, el is költötték. Én azt hittem, hogy ez megint kormányzati tájékoztató izé, de annak durva lett volna, nem?
Láttunk már mindent is.
Úgyhogy ezt a CÖF tanálta ki.
Tehát kormányzati.
Jó van, tudom, de
kitől volt a pénzre, ugye?
Na, szóval CÖF-ös a cucc, nekik volt ez a bohócos is, emlékeztek, az is jó volt. Az is ilyen, nem kormányzati, de valami pont egybecsengett a kormányzat szándékai, meg a Fidesz szándékaival. És hát a Tamás, ő itt kigyűjtötte, hogy mennyi pénzeket is kap ez a remek alapítvány. Azt mondja, hogy 637 millió forintból gazdálkodtak tavaly.
Hát ez nem is olyan sok, ahhoz képest.
Ahhoz képest, hogy mi a lófasz csinálnak. Most így komolyan, tehát na tessék, egyből kiosztad belőle majd.
Bocsánat.
A vadon kell.
Hát meg kell védeni.
Jó, tehát 637 millió forint, és ugye ez nem közpénz, hanem Fidesz párt alapítványtól kaptak például 65 millió forintot. És hát ki mondhatná meg a Fidesz párt alapítványának, hogy mire kölcsön?
Egy civil szervezet.
Azért mondhat kölcsön, mire csak szeretne. 70 milliót kaptak a Rogán Antal közvetett felügyelete alatt működő Szerencsejáték Service Non-Profit Kft-től.
Bocsánat, igen. Hát,
jó, csak hogy tudod, ezek így nem közpénzek. Tehát, hogy nem. Szerencsejáték.
Nem csak azért mondtam, hogy a 630 mennyi hét, az nem is annyira sok, mert mondjuk mennyit kap az alapjogokért központ, amire ugyanúgy szemrebben és nélkül azt mondják, hogy ez nem közpénz, ezt találtuk, ez jött. Tehát, hogy, vagy a Rogánék ugye a Batthyány Lajos alapítványt is tömik pénzzel, akik nem mellesleg megkapták a vár oldalában a egykori 60-i, Lónyai villát, vagy Lónyai 60-i villát, és kapnak mellé még 10 milliárdot, úgyhogy ahhoz képest egy szöfé nem is olyan sok, csak nagyon látványos, meg ugye ennek a plakátnak a grafikai megoldása legalább olyan kifinomultak, mint a bohócos kampányé volt, úgyhogy ez így, tehát inkább vizuális bűnözésként.
Ez a szerencsétlen Fekete Győr, ez hogy került oda? Ha hol van már ő, nem?
Tehát, kevés hogy... ez volt az első gondolatom, hogy hát így felemelték Fekete Győrt ezzel a plakáttal így a politikai élvonalba.
Tehát szerintem tudod, mi történt, hogy csináltak egy A-verziót Gelencsérrel. Nézték már meg.
Ezt senki sem fogja felismerni kész.
Ott az a izé. Azt hiszem, hogy is hívták ezt kommunikáció elméletbe? Redundancia a közvetítő csatornában, ugye a Gelencsér maga megtestesíti ezt. Oké, ezeket ismerik, de mit keresik? Mindenki az a morfondírozott volna.
Ki az ott?
Az
de lehet, hogy tényleg háború.
Az a helyes péksegéd gyerek, de mi, hogy került?
Lehet, hogy ukrán katona.
Vagy bárki, aki ízé oda ment. Mindig vannak ilyenek, akik megtorokodják az ilyen csoportképeket.
Hát egyébként arra emlékeztek, amikor a rendőrség eljárást kezdeményezett a HVG újságírója ellen, mert hogy leültek a Karmelitán a tüntetéskor a kocsi elé, ami a Csák János hozta, nem tudott átmenni a kocsit, tehát akadályozták a munkát, és megbüntették, pedig 4 momentumos ült ott, de a rendőrség nem ismerte fel a kamera, ugye 150 kamerával vették az eseményt, és a 4 politikusból 3-at nagy nehezen azonosítottak, de a 4-et nem sikerült, aki egy momentumos volt, és azt hiszem, szerintem ott kellett volna azt mondani, hogy ja, bocsánat, akkor köszönöm, én abban vagyok a politizálás. Tehát kb.
De ilyen rejtett ügynök, nem? Szerintem teljesen alvó.
Csak nem ez a célja.
Az egész ellenzék. 150 kamerával vették.
Hát te tudod, milyen volt az, amikor a hatházék lebontottak volna, hát ott mindenki telefonnal, meg a rendőrök is kameráztak, hogyha esetleg valami történne, akkor ne lehessen később megvádolni őket.
Tehát milyen kötött fogást tudnánk már csinálni, ha a rendőrség venné föl? Hát. 150 kamera, minden izé rezdülés ott lenne. Na, ne,
de téged fel is vennének legalább.
De hogy is
de most már kéne akkor ezek szerint egy ilyen arcfelismerő app magyar ellenzéki politikusokra.
De én szerintem van, és kéne, hogy tízzanak a vonalak, hogy megvettük a rendszert, és nem ismeri fel a momentumosokat.
Jaj, de kis betáplálva még.
Ja. De olyan kéne, hogy momentumos felismerő app, nem politikus
felismerő. De azt még az fejlesztik, de...
Tudod, körbehúzod, és akkor... Most miért bántjuk őket egyébként?
Nem bántjuk.
Most hirtelen rájöttem, biztosan.
Ők bántanak minket igazából, azt hiszem, de mindegyben nem menjünk.
Na, el. Tehát, mit szóltok ehhez a plakáthoz? Mit lehet ez mondani?
Hát remekül lehet rajta ventilálni, meg mémesíteni. Tehát, hogy így már az internetes népművészet az abszolút felkapta, és mindenféle settingekben, akár párban a seregbe hívó kormányzati plakátokkal, meg harckocsikkal a háttérben, mindenféle változatban megjelent.
De az nem mém volt szerintem.
Nem, az valódi, az tehát valódi. Az élet írt a mém.
Aki nem látta véletlenül, ugye ott van ez a háború pártiak óriás plakát, és akkor mögötte viszik a hát katonai teherautókra emlékszem, egy vasúti szerelvényen, ez az egyik, ez az A verzió, a B verzió meg az, hogy van a honvédségnek ez a toborzó plakátja, és akkor...
Készen állsz,
mert háborúpártiak. Úgyhogy bármikor izé történt. Én azon gondolom, most egy-két pont erről írtam cikket, vagy publicisztikát, jó. Szóval, hogy erről írtam, ez a diplomatikus megoldás, és hogy azon gondolkodtam ott a jegyzet végén, hogy mi a forgatókönyv, de annak, ahogy a háborúpárti ellenzék belesodorja hazánkat az orosz-ukrán konfliktusba.
Ez is mert ezt még soha nem hallottam. Kognitív diszonancia, hogy egyszer háború, másszor konfliktus, tehát hogy ugye már sokszor említettük, hogy a köztévén például konfliktusként fut a sztori háborúra, maximum az ellenzékkel.
Kicsit bennem maradt az MTI, ez azért van, tudod.
Igen.
Na, de tényleg mi a forgatókönyve, mert erről soha nem...
Hát átveszik a hatalmat, és rögtön behívnak mindenkit 18-tól 80 évig, és küldik is őket a frontra. Márkizaj ezt csinálná.
De oké, nyilván. De most szerintetek ezt gondolja a Fidesz szavazók? Vagy nem gondolnak mögé?
Én szerintem ezt gondolják. Igen. Nem lennék meglepve, hogyha most így végig kopogtatná valami.
Na, mondjuk most azon agyalni, hogy mi nagyon egy Fidesz szavazó, az nem rossz kihívás. De hogy nem azért, mert nem tudhatjuk. Csak hogy erre nem volt eddig szó. Ez ugyanaz, mint amikor a békéről beszélnek Orbánék, nem? Azon a béke. És akkor itt vége van a tervnek. Jó, persze, oké. Okay. Hát én igen, is azt gondolom, meg az ózonjukat is volt.
De azt már is foltozta, azt már befoltozták.
Orbán?
Hát ő, de mert a Gyurcsány így fújja ki az
éget. De most tényleg.
CFC-s dezodorokat, de Orbán befoltozta.
Ficsot kiütötte a mellette.
Nem.
Ha engem szórakoztat, abszolút, jó. Na, de te, mi a forgató? Meg békének sincs forgatókönyve, nem? Az kell a béke, oké, ezt mindenki ezt mondja, de Orbánék ezt így. És ott a pont, béke, pont. Oké, de hogy? Itt ugyanaz a helyzet. Ezek a kedves politikusok hogy sodornák bele abban a helyzetben, amikor egy törvényjavaslatot nem tudnak átvinni a Magyarországgyűlésen?
Semmi, csak hirtelen valószínűleg nagyon potensek lennének, és hihetetlen agilisak. De hát ugye ott van, az a felsoroláshoz hozzátartozik, hogy fegyvert küldenének, tehát nem csak katonát, hanem már azzal, hogyha fegyvert küldenek, de hát ugye ez is mindig hozzá kell tenni a mondat második felét, hogy rengeteg ország az unión belül is, meg onnan túlról is küld fegyvert Ukrajnának, tehát hogy ettől még nem sodródott bele úgy senki se, hogy ott kelljen a harctéren harcolnia, még azok se, akik a drónjaikat egyébként otthoni irányítással, vagy nem tudom, Karacsiból irányítva, tök mindegy, de hogy ott reptetik a drónjaikat ezen a harctéren.
Hát a németek azért küldtek már ezt azt például.
Igen, de mégsem mondod azt, hogy ők effektíve benne vannak, tehát hogy ennek is vannak szintjei, hogy hogy van benne valaki a háborúban. Mm. És szerintem az egyszerű választónak, vagy egyszeri választónak az agyában ez teljesen primer. Aki a háborúban van, az ott lövöldözik. Azt le is lőhetik, az én gyerekemet nehogy lelőjék.
De ez pont már. Ezt én is aláírom.
Vagy a férjemet,
nehogy elvigyék.
Ami nagyon jó, és ennek ugye van egy irracionális félelem, mert az még hogyha magunkban nézünk, akkor is, tehát nem tudod átfogni, nem tudod felfogni se, hogy mi történik ott. És mivel ez a félelem ilyen, egy irracionális válasz, és ezt nyugodtan nevezhetjük annak, mert amit a CÖV csinál, ez egy tökéletes válasz, mert találkozik a kereslet és a kínálat ezen a szinten, viszont a mögötte lévő, vagy legalábbis ahogy, nem biztos, hogy ez van mögötte, de én sajnos így értelmezem, hogy ők azt gondolják, hogy a minél több fegyver áramlik Ukrajnába, annál tovább elhúzódik a háború, és annál nagyobb az esélye, hogy az mondjuk kiszélesedik ez a konfliktus. Tehát számukra az a megmutató megoldás, hogyha azonnal minden, tehát az ukránok fölteszik a kezüket, és megengedik Oroszországnak, hogy addig, amíg akarnak, akkor ezt ők foglalják
el. De bár ezt mondanák. Amint
bár ezt mondanák.
Mert akkor legalább mondanának.
De hát sose azt mondják, amit gondolnak. Hát a Bencsik is csak így maszhatol, nem mondja azt, hogy annyira szeretné, ha minden homoszexuális meggyilkolnának a Földön. Mert valóban valószínűleg ezt szeretné, vagy legalábbis nem tiltakozna lenne. Ehelyett bubuzik, meg nem tudom, tehát hogy ugyanez működik itt is, hogy kicsit utalgatunk rá, valójában az lenne számukra az ideális, és valószínűleg a legtöbb Fidesz szavazó számára is, ha a Putyin addig elmehetne, ameddig szeretne. Csak ugye ez már egyszer megtörtént.
Nem annyira ideális szerintem a Fidesz szavazóknak sem, mert Putyin nem valószínű.
Ugye akármit mondaná.
Megállna.
Ha már egyszer a
Bundesliga. Valahol megállna.
Alexásznál, vagy igen.
Hát, mert ugye, és ezt már ugye láttuk egyszer 39-ben, hogy mi történt, vagy mondjuk nem is 39-ben, ez már 33-tól végignézhettük, vagy végignézhették, hogy mi történik ott. És azért az, hogy valakit megállítanak-e időben, vagy nem, az azt hiszem, hogy Európa békére nézve is kardinális, úgyhogy ez, na mindegy.
Neked teljesen más, ami befelé irányul kommunikáció, mint akár csak az Unió felé, vagy hogy megint megszavaztak egy szankciós csomagot. Tehát valójában ők normálisan kommunikálnak uniszonnal az Uniónak az elveivel, meg az álláspontjával, és közben meg itthon ez csak egy ilyen ellenségké felmutatás, meg feltartás. Tehát, hogyha nem lennének folyton elmondva ezek a plakátokon, meg nem szerepelne folyton, nem tudom én, évi, nem tudom, 80 milliárdért nem lenne a gyurcsányozás, akkor nem tudná a Fidesz ehhez képest magát bebetonozni.
Ja,
tehát már lehet, hogy a gyurcsányra nem is gondolnánk, ha nem lenne mindig ott a dollár,
mindig
gondolok gyurcsányra.
Így van.
Ez lesz majd a címe az mi műsor.
Ja, gyurcsányra. Hát nem, most a viccet félretéve, szerintem azért most már sajnos komoly szereplője lett a közéletnek annyira, hogy mindig gondoljunk rá. Hát ez egy nagy párt lett a DK, akárhogy is nézzük.
Igen, mert lassan legyomja őket a két farkú kutyapár, de addig még...
De, na.
Soha azt hithatjuk a Kovács Gergő.
Egyébként pont a Népszavának adott interjút Tordai Bence, aki elmondta, hogy mostantól a Párbeszéd veszi át az ellenzéki vezetői hatalom szerepét, hiszen mindenki tervez felsorakozni Karácsony Gergely mögé. Bárki bármit mond, DK bármit mond. De és hogy kértetek
5 perc szünetet, amíg pillanat csak kimenjünk egy kicsit, és ott csak beszűrődik a harsány röhögés a szerkesztőség másik része, a Párbeszéd lesz. Mondjuk az egy jó szitu, ha így belegondolsz, nem? Tehát a 0%-os párt, mint az ellen.
De vegyük el tőlük az azt az határ, egyet.
Az a hiba határ. Ez a most elfelejtek. Nem, mert most annyi minden volt a fejem, azt mondta, hogy Bence miatt, tudod, hogy ez nekem ilyen butaságketrec, vagy nem is tudom, hülyeségketrec, amiben bezárják az embereket a Fidesz nyilvánosságban. És ez most azon agyaltam, hogy milyen torz az a kép. Mert ezen sokat nem kell agyalni, meg már sokat beszéltünk is róla. És itt van ez a, miről majd beszélünk, ugye a Bátony terenyei akkumulátor feldolgozó üzem, ahol rosszul lettek az ellenőrök is, ami valahol egy kicsit már ilyen csehszlovák filmvégjáték, még hogyha szomorú is nem, de na mindegy. Szóval, hogy na, rákerestem, mit ír erről az Origó például.
Írt?
Hát, nem. Szóval, hogy ezek így nincsenek meg, ezek a történetek, és itt most már az a probléma, és évek óta én is mindig mondom, hogy régen, hogyha hazamentem Sátoraújhelyre, akkor a fideszes ismerőseimmel tudtam vitatkozni. Mert volt közös témánk. De most nem nagyon van közös témánk. Jó, hát ezeken a fasságokon kívül, hogy háborúpártiak. Mert hogy ilyen konkrét dolgokat nem tudsz behozni egy beszélgetésbe. Mert hogy egy oldalú lesz a beszélgetés.
Hát nem zavarják meg a választókat ezzel.
Ez kétségtelen.
Néha szoktam ilyeneket
szerkesztői nézni, szabadságtól.
Hogy most van június közepe, és február óta a közmédia fogyasztói és olvasói nem hallhattak a Völner Schadl-Per létezéséről sem.
Ez a hosszú élettitka egyébként valószínűleg, mert hogy én szoktam közmédia híradót nézni. Dög egyébként nagyon. A Tények, az nagyon kemény. De a közmédiát így megtekintem, és hogy iszonyú jó dolgok történnek ebbe az országba folyamatosan egyébként.
Születnek foltos leopárt,
nem veszük észre. Mi nem figyelünk oda, vagy nem tudom, hogy rossz. Oldalról közelítjük, de tényleg. Mm-hmm. Tehát itt épül-szépül van, itt fejlődés van, itt gazdasági növekedés van.
És már Bulgáriát is lehagytuk.
Ja, jó, váltsunk témát, már minden témába belecsaptunk. Erről tudunk bármit is mondani? Mert egy ilyet én kiírtam, hogy beszélgessünk arról, hogy a Mértek média elemző műhely, meg a Medián közös kutatása megállapította azt, hogy mindenki néz mindent nagyjából, nem? Tehát, hogy a kormánypártiak is nézegetik az ellenzéki médiát, de hát nem olyan jellemzően, de igen, valamennyire az ellenzékiek jobban nézegetik a kormányzati nyilvánosság felületeit, és akkor így mindenki így tulajdonképpen.
Mondjuk azt hiszem, hogy ha jól tudom, akkor ugye ebben az is szerepelt ebben a tanulmányban, hogy, vagy felmérésben, hogy az emberek nagy része, vagy nem is a nagy része, de mondjuk a fele, megvan azzal, hogy a médiumok azok politikailag befolyásolhatók és befolyásoltak. Tehát nem zavarja őket, hogyha egy újság mondjuk, vagy egy híradó, vagy teljesen mindegy, látványosan és nyilvánvalóan elfogultan tájékoztat, és ez a lakosság, vagy legalábbis elvileg ez egy reprezentatív kutatás, tehát mondjuk akkor a lakosság fele úgy áll hozzá, hogy nem baj, hogyha propaganda jön. És ez viszont szerintem azért ijesztő, mert hogy nem is merül föl bennük, hogy elfogulatlannak kéne. Tehát az objektív tájékoztatás, mint olyan, arra nincs igény. És ezt azért látjuk, hát ha ennyit elárultunk, mondjuk a különféle kormánypárti médiumokban dolgozó kollégák megnyilatkozásaiból is, hogy számukra is meglepő, hogy például a Magyar Hang az működhet, tehát magában az nem működhet, azt támogatnia kell valakinek, aki ezzel el akar érni valamit, már mint egy nagy befektető, aki így akarja mondjuk megdönteni a Fidesz hatalmát, ami vicces, de hogy, tehát, hogy tényleg ez, mert nem tudnak elképzelni mást, és hogy valószínűleg az olvasók sem tudnak elképzelni, és azért ez elég szomorú, ez az 50%, ha tényleg így van.
Hát, hogyha ez arra reflektál, hogy kritikusan olvasnak mindent, akkor ez szuper.
Nyilván.
De valójában szerintem se erről van szó, hanem úgy nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy melyik médium az nagyjából milyen értékrend szerint gondolkodik, sőt, ezt akár el is várja például.
Szerintem egyébként, aki közmédiát néz, és a közmédia híradó az első számú hírforrása, az nem gondol erre, hogy ez egy fideszes. A nagyon B-közép igen, de úgy alapvetően az a közmédia híradója, az úgy megszoktuk. Baromi nagy lemorzsolódás volt, hát én amikor ott dolgoztam, akkor még ilyen 900 ezeren nézték a híradót. Most nem tudom, ilyen 100 ezer, nem tudom mennyi lett, nyilván nem sem hoznak nyilvánosságra adatokat, de még ami utolsó számokat láttam, azok is már 200 alatt voltak, tehát biztos, hogy nagyon alacsony. De az a közönség, az szinte megvan. A híradó az a híradó 7:30-kor, és nincs mögötte az a gondolat, hogy na ez a mi híradónk, ez a Fidesz híradója, ez a NER-nek a híradója, ez a nemzeti híradó, ez a...
Tehát az ugyanaz a korosztály, aki már nem tájékozódik az internetről sem. Tehát ha egyen fiatalabb korosztályra lépsz, akkor nyilván ott már bejönnek ezek a források, mint ahogy már a tévéhez képest az internet az sokkal inkább a tájékozódás tere, és akkor ott aztán jön változatosan mindenféle információ, hiszen mi se tudjuk kiszűrni, akár csak a hírfolyamunkból, az, hogy ne jöjjön be egy megafon hirdetés, az, hogy ne jöjjön be egy bármilyen más politikai tartalom, vagy akár csak egy úgymond egy alapítvány, és akkor ott már, tudom én, a rutinosabbak elkezdenek gondolkodni, hogy hány független alapítvány létezik, akik mondjuk ilyen politikai ügyekkel foglalkoznak, vagy egy közvéleménykutatás, vagy szóval, hogy az egész ilyen szempontból szerintem tök jó, hogy az emberek ezt így már aki bizonyos kor alatt van, és nem csak a közmédiát tudja fogni például, mert mondjuk van akár kereskedelmi csatornája is.
Hát mindenkinek van.
Tehát, hogy igen, de...
A TV2 RTL klub emegy, az mindenkinek mindenki, van.
Nem, szerintem arra már elő kell fizetni.
Nem, az az alapcsomag. A TV2-nek benne kell lenni az alapcsomag.
A TV2, igen.
És az RTL meg akkor...
Csak most így eszembe jutott a foci kapcsán, ugye a BL közvetítési jogok kapcsán, hogy ott merült fel ez, hogy hát azért fizetni
nem, ott nem az volt a probléma, hanem az, hogy rögtön megvádolták az RTL-t az, hogy fizetősé teszi majd a meccseket, és akkor ezzel megfosztja a rendes magyar állampolgárokat
alapján. De a fizetősé fogja tenni végül is.
Hát egy részét persze, nyilván. Ja, hát mert az volt az utolsó mencsvára, vagy az egyik utolsó az MTVA-nak, mert van még a Forma 1, nem tudom, amikor azért nézték, vagy úgy feltűnő mennyiség, vagy látható mennyiségű ember kapcsolt oda. De egyébként ebben szerintem még az is, ha ugyanarról beszélünk, most remélem, hogy az ugyanaz a tanulmány, amiről tegnap olvastam, ahol a felkeresett hírportálok és egyáltalán a tájékozódás iránya, hogy változott meg. És azért ez is érdekes, hogy persze nyomják a milliárdokat a Megafonba, és a Megafon rajta is van ezeken a listákon, mondjuk ilyen, nem tudom, 8-10%, lehet, hogy egy kicsit maga, tehát hogy látható, de nem őket nézik, tehát mint olyan Partizán, meg... Tehát, hogy,
na és igen, de itt
szerintem,
szerintem az azt tuti, itt az a torzulás, meg az a torzítás, hogy a Megafon az egy egész más csatornán is más funkcióban éri el a közönséget.
Nem
fog belegondolni. Tehát amikor kap ő egy ilyen végtelenül egyszerűsített mémet, mert ugye a Megafonnál nagyon sokszor csak annyit osztanak meg, hogy na ez a férfi, ez a kis köcsög, és akkor ezért látjuk Karácsony Gergelyt, akin van bukós isak, a feleségén meg nincs, érted? Meg na, és kész, ennyi. Tehát neki az nem fog összeállni, hogy ez most tulajdonképpen kormányzati tájékoztatás közpénzből, hanem azt fognak összeállni, hogy köcsög Karácsony.
Azok nem csak az elérésre.
Tehát, hogy más a... Mert azt nem tudod mérni szerintem a Megafonnak az elérését.
Jó, de tehát
az, hogy a Megafon tudja.
Mert, hogy... Hát nem, hát az, hogy jó, de ilyenkor igen, ha felmérik, hogy mi az, amire rákattintasz, és mi
de
az,
de nem kattintasz rá, azért mondom, ez jó, teljesen
jó,
más.
Jó, ami úgy jön,
persze, mivel meg a YouTube fel kell iratkozni, nézni kell, követni kell, értelmezni kell.
Oké, de akkor legalább csak annyi, nem, tehát ezt
igazából
csak arra gondoltam, hogy az MTVA, az, hogy van MTVA, meg van a Hír TV, tehát, hogy egyre kevesebben nézik, és az a korosztály, vagy például megcsinálták ezt a Petőfi zenei díjat, meg a Petőfi tévét, egy olyan korosztálynak, ami már szerintem egy évtizeddel ezelőtt se nézett tévét, és nem így kereste a zenéket, hogy tehát nem követi az állami díjazottakat, nem tudom, legyen az Tóth Gabi, meg az ismerős arcok, vagy akárki. Tehát csak itt van egy kis aránytévesztés, vagy volt, és erre mondtam csak, hogy elkezdték tolni a pénzt a Megafonba, mintha felismerték, vagy meghallották volna az időszavát.
Ja,
hogy,
ja,
tehát, hogy kell az a platform.
Hát de azt már a választások utáni napokban mondták az én drága fideszes ismerőseim, hogy a hagyományos, hát Rogániknak az volt a tanúság ebből az egész történetből, hogy nagyjából tök felesleges ilyen karcefemekkel bohóckodni, mert a kutya nem hallgatja, akkor minek? És akkor itt van az, elpattintunk pár száz milliót, és nézzük, hogy milyen hatékony, milyen elérése van. És hát szerintem ugye csak a Deák Danira olyan 1 milliárdot lőttek el. Kedvencem a kopaszoszt.
De mindig jönnek újabb figurák, tehát hogy már ezzel is teljes nyomon vagy lépést tartani, hogy termelik folyamatosan ezeket az arcokat ki. Állandóan én is azt látom, hogy újabb csapat végzett a Megafon csapatával. És mindenkinek ki kell találnia magának valami idióta ilyen játékos nevet, nem tudom én, és akkor jellemezd magad két szóban, és elképesztők ez
a kopasz. A kopaszoszt azt egybeoltottam meg.
Hát akkor, igen. Tehát, hogy találj ki magadnak egy ilyen mém nevet, stb. És akkor ugyanarra a dramaturgiára épülő, ugyanúgy összevágott, ugyanúgy kiragadott jelenetek, egy-két kommenttel, ilyen gunyoros, szarkasztikus stílusban, és a végén, na ugye mi megmondtuk nektek. És, de hogy valójában szerintem ez szőnyegbombázásra van állítva konkrétan. Tehát, hogy ugye ezt Facebook hirdetésnek ki tudod választani, hogy te milyen célcsoportra, nőre, férfira, vegyesen, milyen korosztályra, milyen vidéki, városi lakosság, stb. Szerintem ez full szőnyegbombázásra van állítva, hogy
abszolút
mindenkire. Tehát ugyanúgy a 15 éves gyereknek is bejön a Megafon, mint ahogy a nagyinak bejön a Megafon, meg a...
Hát ez
mindenkinek jó.
De ekkora összegből azért nem olyan nehéz. Ami nem közpénz, adomány, szigorúan adomány.
De az a szomorú, hogy lehetne a szőnyegbomba, ez esetleg van rá lehetőség, hogy mondjuk akkor legyenek mesterlövészeik, és nem hiszem el, hogy ne lehetne föltárni botrányos ügyeket az úgynevezett ellenzéki oldalról.
De
nem tárgyal.
Most mondtam el az előbb, hogy Karácsony Gergely felesége nem volt bukós is.
Hát, ja, bocs, nem, akkor jó, akkor visszavonom, tényleg feltárják. Nem csak, hogy és ez hosszú távon nyilván, mert rövid vagy középtávon talán kifizetődő ez, amit mondtál, hogy mindenki megkapja azt az egy-két mémet, de hogy mi milyen jó lenne, hogyha tényleg bemutatnák, hogy, hogy miért nem alkalmas Karácsony Gergely. És akkor lenne egy riportról tényekkel, nem azt mondom, mennek és megkérdezik az autóst, aki elmondja, hogy amúgy minden rendben, csak nem tudom, tegnap megfáztam, és akkor csak azt vágják, hogy tegnap megfáztam, és az is Karácsony hibája. Tehát, hogy ez, és olyan pénzük van, tehát miért nem csinálják? Miért nem bizonyítják rá?
Tehát nem tekintik igazából releváns ellenfélnek az ellenzéket.
Igen, azt nem mondtam még.
Téged naivá tett
a beleg. Nem, hosszú távon, de ez nem naivitás, mert hosszú távon viszont kifut majd az a generáció, amelynek ez elég.
Jó, azt már hányszor mondtuk ezeket a generációkat.
Jó, akkor csak optimista.
Egy generáció kifut, és azonnal befut helyére egy másik generáció.
Nem, az a generáció.
Sőt, az, aki majd leváltaná, az már rég elmegy külföldre. Tehát...
Na jó, visszavonom, akkor ne csinálják ezt, hanem csinálják,
amit akarnak. Csinálni. De én értem, amit mondasz, meg nyilván, de hát most minek, hogyha ez működik?
Tehát, jól lenne, van, a propaganda az ilyen, tehát olyan, nem kellenek szofisztikáltabb üzenetek, csak ez a teljesen basic háborúpárti, mi vagyunk a békepártiak. Mindenre rá lehet fogni, azért csinálja, mert háborúpárti, azért mondja ezt, mert háborúpárti, és akkor egyszerűen összeháborúpártizzák őket, de az egésznek a működése az egyébként lesz a Népszava szombati visszhang mellékletében egy hosszas elemzés erről, hogy egyszerűen az ellenzéki politikusok nem tudják saját magukat definiálni, nem tudnak egy témát úgy felmutatni, vagy hát nagyon kevesen, tehát ugye a Hatházi például, tehát ő kialakított magának egy ilyen, egy brandet tulajdonképpen, hogy ő a Hatházi, aki az oknyomozó, meg a minden korrupciót leleplező, stb., de az összes többi politikusnak nagyon pici hányada, aki meg tudja határozni önmagát, hogy én ilyen ügyekkel foglalkozom, én tudom én,
zöld ügyekkel, stb.
De hogy valójában a Fidesz mondja meg nekik, hogy ti kik vagytok, mi elmondjuk, hogy ti kik vagytok, ti vagytok a zárulók, a szemkilövetők, a háborúpártiak, a nem tudom én, a korrupció és a Brüsszel, meg a nem tudom én, tehát hogy valójában folyamatosan uralja a narratívát a kormánypárt, van pénze is hozzá, hogy állandóan uralja, és ebből nem tudsz még annyira se kitörni, hogy 2 másodpercig figyeljenek rád, mert esetleg tényleg mondasz valami jót, vagy igazat, vagy hát az emberek azt mondanak, na ez mégiscsak mondott valamit, ez a Tordai Bence, vagy...
De lehet, hogy még igény sincs. Például itt volt ez az ügy, ami szerintem a szimbolikusságában talán a legsúlyosabb volt az elmúlt években. Fogják, kiviszik az embercsempészeket, és integetnek nekik a vasútállomáson, ne gyertek vissza, és ennyi, beülnek az autóba, és azt mondják, úgy, hogy a korábbi hetekben azt láttuk, vagy hónapokban, hogy ezek az embercsempészek a strádán autósüldözés közben lőnek a rendőrökre, és ezeket az embereket simán elengedi az a kormány, ami ugye tudjuk, hogy hogyan viszonyul a migrációhoz. És ebből semmi nem lett. Tehát senki nem mondta azt az ellenzéki oldalról, tehát nem tematizálták, nem lett belőle botrány, semmi, de aztán, tehát először ugye ez a magámban nyilván fölháborodtam, mert naív vagyok, de aztán rájöttem, hogy semmi, szerinted lett volna erre igény, hogy valaki ebbe beleálljon. És akkor néhányan, akik mondjuk nem barátai a kormány kommunikációnak, azok felháborodnak, de hogy amúgy így mi lett volna?
Nem tudom, ez egy olyan csapda, amiből nem tudom, hogy van-e kiút.
Vannak ellenpéldák, szerintem például a lombkorona sétány, ez tipikusan egy ilyen ügy, hogy az mindenkinél átment. Tehát ha csak röhögött rajta valaki, ha tett egy mosolygós fejet, de hogy az gyakorlatilag nem volt olyan Magyarországon szerintem, pláne így a mémesítés, mert hogy külföldön is mémes belőle, hogy lombkorona sétány Szlovákiában versus lombkorona sétány Magyarországon. Tehát az viszont tényleg, és egyébként ez a meme design, vagy hogy a politikai kommunikációnak ez a fajta formája, hogy hogyan lehet virális tartalmakat gyártani, az egy óriási tudomány, hihetetlenül fejlődő, és ezzel választási kampányokat lehet nyerni, ha csak a Cambridge Analytica-ra gondolunk, tehát hogy ott is meghekkelték, megbuherálták a hírfolyamot, nem tudtál már különbséget tenni, vagy hát befolyt az a tartalom is, ami nem feltétlenül. Tehát Brexit kampány. Ezeket mind szétcseszték ezekkel az ilyen hackekkel, hogy az algoritmus, meg pontosan ez a nagyon egyszerű mémes tartalomtervezés. Tehát gyakorlatilag erre van ráállva az agyunk, vagy erre van rábutítva az agyunk.
Oké, hogy, de akkor meg mi a megoldás? Tehát továbbra sem, mert a lombkorona sétány szerintem azért nem jó példa, politikailag, mert politikailag nem lett belőle semmi. Tehát ennek politikailag akkor lett volna haszna, hogyha erre aztán fel tud épülni egy olyan hosszú ideig tartó erős kampány, nevezzük kampánynak, kommunikációs kampány, politikai kampány akár, ami bemutatja azt a lombkorona sétányból kiindulva, hogy folynak el az uniós milliárdok, és hova folynak el, és miért nem hasznosulnak, és mi lehetett volna be. és hol tarthatna az. Tehát, hogy ez a része nem volt meg, ez egy kis pillanatnyi ízé volt, egy kis tréfa, egy durranás, egy puk, és nem volt semmilyen olyan hatása, tehát még a helyben se jó szerencsétlen ízét kirúgták Maltod, aki azt már tette, ez a egykori szociális munkás hölgy. De hogy nem volt semmilyen utórezgése a Fidesz számára, tehát nem volt semmi következménye, nem volt semmi fejlemény.
Ebben a groteszkben élünk, és hogy ezt így valahogy mindenki elfogadta.
De azért mondom, hogy ez egy olyan csapda, amiből
hát ez igen, nehéz. Ez szerintem nem lehet kimászni belőle, és szerintem egyébként mi is, vagy nem tudom, de hogyha mondjuk magamban nézek, akkor nem tudok már őszintén felháborodni sem. Nyilván se sírni, se nevetni nem tudunk már, mert régen ezt még mondjuk együtt lehetett csinálni, nem egyszerre, de most már ez sem, hanem így oké, ez van, tehát ahol mondjuk Mészáros Lőrinc lehet az ország leggazdagabb embere, most csak a legnyilvánvalóbb példát, ott már így mit társz föl, hogy hova folynak el a pénzek, nem tudom. Tehát mondjuk egy mediterrán országban is, hogyha egy miniszter az egyik leggazdagabb magyarral együtt jachtozik, vagy nem magyarral, a te helyi, együtt, akkor annak lent volna a politikai következménye. És nálunk fel sem merült, hogy a Szijjártó miért ült azon a jakton, és hogy vajon ez akkor ennek milyen politikai, gazdasági... Na,
hát ő is elmondta, hogy pihenésre volt szükség.
Na, és ez kiválóan pihenés. Meg is állta a helyét a kedves fideszes közönségnél, és én ezért mondom továbbra is azt, 50 millió módszor is meg fogom életem végéig, mert végig a Fidesz lesz, hogy csak a Fidesz szavazó tudna változtatni, senki más. Az ellenzék ebből nem fog tudni soha kitörni, ez az ellenzék. Mm. Pláne, hogy nem fog, az ellenzéki szavazók kevesen vannak, külön-külön, egybe aztán még kevesebben vannak. Csak a Fidesz szavazó tudna ebből kiutat találni az országnak. De ahhoz meg kéne az a gondolkodás, hogyha én meglátom a jakton a közbeszerzések bajnokával a minisztert, akkor felháborodok rajta. És nem arra gondolok, hogy annyit dolgozik ez a Peti, azt még a kurva nyaralásán is basztatják. Hát, mert ez lett, érted? Tehát, hogy a Fidesz szavazóinál ez lett a következménye. Ez lett a magyarázat, ez lett a végeredménye a történetnek. Amíg nincs a nép egy bizonyos részében igény arra, hogy úgy gondoljon a politikára, mint ahogy, most az hülye hangzik, mint ahogy mi tesszük, de igen, valahol ahogy mi tesszük. Addig nem tudsz mit kezdeni.
Hát az a baj, hogy a belekezd.
Bocsánat, tehát ez a csapda, amiről folyamatosan beszélünk, akár amikor kommunikációról van szó, akár Mészáros Lőrincről, akár az politikai trükkökről, meg a választási törvény módosítgatásáról, meg az ellenzék általi szanaszétbüntetéséről, ennek az egésznek mindig a magyar nép ad keretet. Csak ott tud működni, ahol egy ilyen nép keretezi be ezt az egészet, aki engedi. Tehát, sőt, örül neki. Tehát, hogy addig aztán.
De hát egyébként meg azt is meg lehet érteni, hogy hát ki vagyok én, hogy egyedül szálljak szembe a rendszerrel. Most nyert másodfokon, vagy hát a kúria előtt is nyert a tankerülettel szemben Fert az a pedagógus, akit kirúgtak az állásából, mert a Covid alatt nem ment be takarítani a szertárba, vagy nem tudom el micsoda, és kicsesszék az állásából. És gyakorlatilag 3 éve ment rá, az egzisztenciája az lenullázódott, mert egy fillér nélkül rakták ki az utcára, mehetett pereskedni, és hát győztél. És így, most mit csináljunk, veregessük meg a válladat, győzött az igazság, elbukott a hazugság, és oké. Okay.
De én nem azt mondom, hogy hősökre van szükség, polgárokra van szükség.
Azokat meg lefújják könygezzel a karmelitánál.
Nem. Ahogy a Fidesz szavazóinak, ha már ott van az a rohadt polgári szó a kedvenc pártjuk nevében, akkor ott van még egyetlen. Hát, a franc se tudja itt. Hogy akkor ezt csak a Fidesz szavazói tudják ezt az egészet befejezni, úgymond. De senki más?
Nem is polgárság, és soha nem is volt. Egyrészt
tudom.
Másrészt meg szerintem ezzel, hogy ahogyan tematizálják a közéletet, vagy a külpolitikát, vagy bármit, azzal belekényszerít. Egyrészt önmagukat is, ami ugye azért kellemetlen, mert hogyha mondjuk a Brexit nagyon a fejükre nő, vagy a Brexit, a Huxit nagyon a fejükre nő, akkor kénytelenek lesznek valamit lépni, mert a saját politikájuk kényszeríti őket arra, ez mondjuk az egyik, de ez csak zárója, de hogy a társadalmat is belekényszerítik ebbe a diskurzusba. És ott nem, tehát hogy ha esetleg mondjuk leváltanák őket, nem fog bekövetkezni, de akkor is mi történne? Tehát ugyanolyan, hogy gazdaságilag mindent bebetonoztak, mert az összes lóvé az alapítványoknál
de,
van.
Oké, okay, de ezen egy választónak nem kell gondolkodnia. De választónak azon kell gondolkodnia, hogy...
De nem tud ezen gondolkodni, pont ezt mondom, mert ugyanúgy, ahogy mondjuk az alapítványokba kiszervezték a pénzt, ugyanúgy beszervezték különböző tematikus csoportokba a közbeszédet. És máshol nem tudsz máshogy gondolkodni. És azt lehet, hogy nem is nagyon vettük észre, vagy vesszük észre, de valószínűleg az elmúlt 13 évben, mert ugye megvolt az alapozás, mert azért az előző két évtized sem volt azért semmi, hogy se polgári öntudat, semmi olyan önvédelem, szellemi önvédelem nem alakult ki, ami lehetővé tette volna, hogy szembeszálljunk ezzel egyénileg akár, vagy csoportosan, nem tudom, ezzel a hülyeség folyammal, és most ott vagyunk, hogy nem tudunk másként gondolkodni, csak úgy, ahogy ők. És csak úgy lehet éppen ezért csak úgy lehet őket legyőzni, ha valaki úgy játszik, mint ők, ugyanolyan.
Hát, azt nem tudom.
Hát ez a baj, hogy lenne egy demagóg vezető, aki össze tudja csődíteni az ellenzéket egy táborba, akkor simán, mert ugye most ez a legutóbbi mérés szerint azért összességében jóval nagyobb az ellenzéki tábor, mint a Fidesz.
Azt már láttuk egyszer.
Hát jó, igen, csak hogyha jönne egy valaki, csak akkor annak is úgy kéne viselkedni, és akkor mit mondanánk? Itt ülnénk, és azt mondják, hogy na itt a következő Orbán Viktor, aki oké, hogy megdönti, és akkor van nagyon polgár.
De ez teljes joggal mondanánk ezt.
Hát ezt mondta, hát ez az. Jó, és nem lenne hát más megoldás.
Akkor be kell dobni a törőközőt egyébként.
De, hát a...
Én azt mondom, hogy egyébként szerintem.
Hát, hogy jó erősen. Ez a...
Hát az is egy megoldás.
Opció, igen.
Igen. Mert hogy, tehát igazad van. Abszolút. Teljes mértékben egyetértek. Egy-két vesző nem volt jó helyen, de, de egyébben maximálisan egyetértek. Tudom. Maximálisan egyetértek. De akkor is, és pont ezért, akkor is ott van a nép felelőssége. És szerintem ezzel kellene most már valamit kezdeni. Hát nem nekünk, mert mi ez tényleg aprók vagyunk, hát azon kívül, hogy én ezt így most már lassan minden műsorban elmondom, és ezzel jó nagy vödör szart.
Bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy nem akarom, hogy azt higgyétek meg, vagy bárki azt higgye, hogy ez oké, ez így van, de ettől függetlenül a mi felelősségünk is óriási, és nekünk mégiscsak van mit tenni, mert mit tudom én, hogy megveszik 10-12 ezeren a Magyar Hangot, megnézik ezt a műsort, tehát hogy vannak akik felé mégiscsak van felelősség, tehát muszáj ezért tenni, még akkor is, hogy hát, amit mondtad, hogy nem nagyon lehet, és ezt én mondtam, de csak azt mondtad, hogy be kell dobni a törő között, de
hát
hogy
igen,
de hát mégse dobhatjuk be, mert...
Ja, mi nem mi, vagy nem újságírók, állampolgárként, tudod, ketté kell választani,
tehát, ugye, nem.
Mint Orbán Balázs is ketté választotta magát, ugye, amikor elkezdett alapítványokat milliárdozni, hogy én továbbra is azt mondom, tehát mit beszéltünk bármiről, és a mi közönségünk ezt veszi, érti, nem érti, vitatkozik vele, valamiféle véleménye van, de legalább van véleménye. De amíg ezek a minimumok nincsenek meg a társadalom bármelyik szintjén, addig kenhetjük a hajunkra az egészet. És az ellenzék is kenheti a hajára, ez az ellenzék pláne kenheti a hajára az egészet, mert visszatérve a Szijjártóra, amíg az nem botrány, addig mi a fenét csinálsz? Mit kezdesz?
Szerintem ennek társadalmilag két oka van, az egyik a lekötelezettség, a másik a kiszolgáltatottság. Tehát ez a két helyzet az, amiben befogod a szádat, és nem szól semmit. És egyébként meg hát ez az ilyen, nem tudom én, ilyen akol gondolkodás, hogy a mi kutyán kölyke, jaj, hát lopik ez, lopik a másik is, vagy hát nem tudom én, Borkai nagy visszatérése, hát így minden családapával előfordul, hogy egy kicsit kirúg a hámból, vagy félre csúszik.
Sőt, az az igazi férfi, aki...
Megbocsátjuk neki, hiszen olyan rendes ember, olyan sokat tett már ezért a városért, és hát csak is a jó és a tökéletes között lehet választani Győrben.
Miért nem oda vitte az Audit? Igaz, hogy a saját haverjának hát a saját főügyeire, de hát Istenem, hát
most ilyen véletlenek vannak. Minden eljárásnak szüntettek ellene, úgyhogy igazából tiszta lappal indul még ráadásul.
Jó, na, akkor is.
És meg is szavazták a botránya után is, tehát, hogy...
Persze.
Mint ahogy simaliba. A vakkomondoros csávot, vagy még vannak ott még páran, akik már így elítélt, akár köztörvényes elítéltek.
Kaposvári polgármester, olyan kis állambiztonsági múltjával, simán.
Jó, hát azok meg már pláne. Hát az is már
most meg is lepődtem, hogy a szexárdi polgármestert összeférhetetlenség miatt elküldték.
Tudnál valami nagyon nagy gáz
lehetett. Nagyon durva lehetett, pedig csak tanácsadó volt egy másik cégnél.
Jaj, az jó sztori. Várj, mert nem kedves nézők, nem értem. Ez annyira nem volt fősodratú hír ez az egész. Ugye Kaposvár, vagy nem Kaposvár, Szekszárnak a polgármestere 2017 óta, ugye most nem 17-et írunk, polgármesterkedése mellett betöltött egy felügyelő bizottság testület, mert nem emlékszem pontosan, pedig tegnap olvasgattam. Szóval valamilyen cég melletti testületben funkciót, amiért havi 300 000 forintos díjazásban részesül. Ez a kettő, ez összeférhetetlen. Tehát nem, polgármesterként nem lehetsz egy ilyen testületnek a fizetett tagja. Na most nem tudom, mi történt 2017 és 2022 között, mert hogy fogalmam nincs, hogy nem sikerült észrevenni, de most aztán észlelték, és a közgyűlés összeült, és megállapították, hogy összeférhetetlen, ezért a polgármestert vissza kell hívni. Polgármester úr úgy döntött, hogy ez nem úgy van, hogy őt csak visszahívják, jött, ment, ugyanúgy bement a hivatalba, használta a gépkocsit, minden, sőt megtámadta ugye a bíróságon ezt a testületi ülési határozatot, majd a bíróság azt mondta, hogy de, polgármesternek mennie kell, mert ez a kettő összeférhetetlen. Imádom a csávót, én meg is szavaztam neki a hónap, minimum a hónap Csubaka díját. Mi volt a védekezése?
Hogy eddig is így volt.
Igen. Ha az meg, ha 2017 óta nem zavart senkit, akkor most például, most mi a probléma?
És igaza is van.
És mennyire igaza van, nem? De gondolod, hogy a sorozatgyilkos vagy, és akkor elkapna, jó, nem, akkor ugyanúgy megbüntettek, de hogy... Mit tudom én, 25 lakást felnyomtál már, és a 26-nál tetten élnek, és akkor azt mondod a rendőrnek, hogy az, hát 25-ön túl vagyok, hogy nem, és most ez problémázó. De az gyönyörű, nem? Eddig sem volt gondolkodás.
De egyébként most egy kicsit más, de Gulyás Gergely is hasonló ég alapján, amikor a gátügyéről volt szó, a római parti gátügyéről, és ugye azok a házak, azok végső soron illegálisan épültek föl, ott az ártérben, és Gulyás Gergely azt, bár illegálisan épültek föl, de már több mint 10 éve ott állnak, tehát akkor megérdemlik, hogy megvédjék.
Kiállták az idők próbáját, hát ilyen egyszerű.
Több árvíz is volt azóta, úgyhogy ez... Tehát egy nagyjából...
Valaki, valamelyik híradóban, annyi híradót nézek, valamelyik híradóban láttam egy jó kis összeállítást arra, hogy hogy vesztette el a közpénz jellegét annak idején a közpénz, emlékeztek még erre? Ugye amikor a Magyar Nemzeti Bank létrehozta az alapítványait, és hát oda is beletömködtek már nem tudom mennyit, ilyen 100-200 milliárdot, vagy 200-valány milliárd volt akkor a nyeresége a Nemzeti Banknak, és akkor úgy döntött a Matolcs, hogy akkor ezt alapítványosítja. Ez így szerintem ez a szó csak Magyarországon létezik valószínűleg. És rájöttem, hogy nekem kurvára hiányzik Kósa Lajos. Mert bevágtak egy sajtótájékoztatót, ahol ő magyarázta ezt, és imádtam minden pillanatát, imádtam, hogy áll Kósa is azt mondja. Tehát van itt a közpénz. Na most, ha beteszem egy alapítványba, az nem közalapítvány, hanem magánalapítvány. Egy nézet, hogy na, kapis. Onnantól kezdve már senkinek semmi köze, hogy mi történik azzal a pénzzel. És azt elmondtam még, hogy kétszer így, ugyanígy, hogy akkor így most már mindenkinek
érthető. És ezt szerintem át is ment az üzenet, úgyhogy ezzel nem lehetett probléma.
Hát.
Egyébként, ha már csak itt az alapítvány, ugye azért az is vicces, hogy már említett Lónyai 60-i villa, ami most már a Batthyány Lajos alapítvány, ugye azt háromszor cserélt gazdát. Úgyhogy azt a mi pénzünkből, vagy hát a mi egykori pénzünkből megvették a Matolcséknak, aztán ők eladták a saját alapítványuknak, aztán visszavették és újra eladták, és akkor ez így háromszor gazdacserélt, és akkor most már államon keresztül. Tehát valaki háromszor tette zsebre az árát, ugyanannak az épületnek.
Ez ilyen feudális gondolkodás alapvetően, szerintem a magyar társadalom nagy részében nincs meg az a tudat, hogy ez a mi pénzünk. Azaz, amit én befizettem, az adomból levonták, stb. Tehát nincs ez a fajta gondolkodás, hogy te gazdálkodhatsz az én pénzemmel, de számon kérem, mintha egy bankba lenne, és a bankot azért számon kérheted, hogy miért mentél csődbe, vagy miért herdáltad el a pénzemet ilyen részvényalapokba, vagy akármi, de hogy a magyar állam, mint olyan, mintha egy földes úr, vagy egy király, vagy egy császár lenne fejünk fölött, szabadon gazdálkodhatna a javainkkal, jószágainkkal, ne szóljon bele ebbe, meg abba. Lehetőleg mindenki élhessen a saját kis keretein belül relatív szabadon, és ezen kívül meg nincs meg ez a tehát minimális pénzügyi tudatosság sem, mert hogyha látjátok ezeket a felméréseket is, hogy hányan tartják még a paplan alatt, meg hát most aztán biztos mindenki egyszerre rázúdul az internetre, és államkötvényt vásárol.
Csak a ballagok.
Igen. De ők a babakötvényt még ha nem csúsztak ki belőle.
Hogy, mert az a baj egyébként, hogy ha nagyon lecsupaszítjuk a demokráciát, a képviseleti demokráciát, én aztán végképp nem vagyok politológus, de nekem valami olyasmiről szól ez az egész, hogy vannak különféle politikai irányzatok, ezek küzdenek egymással, és a választók megszavazzák azt, amelyik szerintük a legjobb, és tulajdonképpen a döntés arról szól, hogy a közjavakat milyen politikai eszme alapján fogják ők elosztani, nem? Tehát, hogy így nagyon leegyszerűsíted. Csak, de itt az a baj, hogy Magyarországon itt pont van ebbe a béna, tudom, és minden politológustól elnézést kérek, nagyon béna volt ez a leírás, itt pont van Magyarországon ennek a történetnek a végén, megszavaztunk, oda adtak, ez azt csinálják, amit akarnak. És igen, pont ez hiányzik, mert ott egy vesző van, és az jön utána, hogyha nem úgy bánnak a közjavakkal, hogyha olyan célokra fordítják, akkor a választó kezében van a hatalom, hogy a következő választáson azzal büntesse őket, hogy másikoknak ad esélyt. Ez a része hiányzik a magyar gondolkodásnak. És az csak az eleje van meg. Megszavaztuk azt csak, amit van. Kétharmaddal hú, akkor aztán pláne,
hogy
azt csinálják.
És ez is szomorú, mert hogy közben az elég világosan kiderült az elmúlt három évtizedben, de főleg az elmúlt 13, hogy az Orbán Viktor rendkívül gyáva politikusként. Na. Hát bármi történik, mondjuk 20 000-nél több ember kimegy, vagy mondjuk egy látványosabb tömeg kimenne, akkor rögtön visszavonjuk. Ja, hát akkor nincs internetadó, akkor nincs ez, nincs az. Vagy a taxisok azt mondják, hogy ne legyen már nekünk annyi, akkor visszavonjuk, hát azért ez nem úgy működik. Vagy az amerikaiak belengetik, hogy valakit kitiltunk, azonnal megszüntetjük a kapcsolatot az orosz kémbankkal. Tehát, hogyha egy kicsit is veszélyben érezné azt a felépített rendszert, amit itt toldozgatnak, foldozgatnak 13, akkor azonnal meg hátraharcot csinálnak, és ezért lehetne...
Arról beszélt, amiről én is, csak a Fidesz szavazói tudnak ennek véget.
De nem.
Hát kitől érezni veszélyben Orbán Viktor? Hát,
ha kimenne 2-300 000 ember...
Jól el vagyunk itt.
De nem, hogyha kimenne 2-300 000 ember az utcára, akkor szerintem nem lenne, vagy a pedagógusok azt mondanák egy emberként, hogy holnaptól nem dolgozunk. És akkor a gyerekeknek otthon kéne lenniük azoknál a szülőknél, akik meg nem tudnak elmenni dolgozni. Azonnal megemelnék, nem lenne ez az azért, hogy majd akkor majd megvárjuk, tehát nem.
Ja, figyelj, én egyébként azon gondolkodtam, hogy, és most D1G leszek, hogy amikor az iskolai oktatás utolsó napjára becseszik a státusztörvénynek a megszavazását, akkor én azt mondtam volna a pedagógusok helyébe, hogy hát oké, testvérem, van itt ez a jó kis érettségi, na most ez nem fog akkor lemenni.
De a pedagógusoknak a 40%-a...
Tudom, ezerszer megbeszéltük.
Egyetért ezzel, sőt, örülnek neki. Hát megint ez a lekötelezettek meg a kiszolgáltatottak. A kiszolgáltatott, akinek nincs más lehetősége, mert Balmazújvárosban nem tud más munkát keresni, egész életében tanított. És már csak 5 éve van a nyugdíj, és a másik meg a lekötelezett, a kvázi kontraszelektált, meg a mesterpedagógus, aki amúgy egész jól keres ebben a rendszerben, csak 18 órát kell megtartania, és nem tudom én, és el nem tudjátok képzelni, hogy milyen őrületek vannak itt, ilyen, tudom, pedagógus minősítés, vagy terén, vagy nem tudom én, iskolai hangszerpályázatok terén, hogy tudom én, nyertek egy csellót, vagy egy fagott, ott nincs is ott tanuló, vagy nem tudom.
Majd
tehát,
lesz.
Hogy az egész, minden az egész rendszer ilyen elképesztő, hát már ilyen, nem tudom, milyen hasonlítani a... de milyen vígjátékos szerűen működik, és hogy ezek el se jutnak általában, mert a szűrőkön megbuknak, amíg eljut egy, mondjuk egy ilyen whistleblower, eljutna egy újságig, vagy akkor megfenyegetik, hogy nagyon rossz lesz neked a családtagjaidnak, meg az unokáidnak is, nagyon rossz lesz, hogyha te erről beszélsz bárkinek is, kirúgunk, ellehetetlenítünk, nem találsz munkát se a megyébe, se az országban, vagy nem tudom.
De itt is a Fidesz szavazó, és a pedagógus együtt tudna tenni bármit is. A Fidesz
szavazó... például, bocsánat, újságírónak csak az menjen, akinek se kutyája, se macskája kb.
Hát így jártunk, hogy...
Van kutyám.
Az jó. Szóval, hogy igen, és itt is, a Fidesz szavazó.
De miért? Mert nem, de túlságosan...
Senki más nem tudja ezt megoldani. Ott van azért, halálfasz a faluba, ott van a kis település. Azért, hogy ébredjen fel, azt vegye észre, hogy milyen valóság veszi körül. De tudom, hogy ez csak azt mondom, hogy ezt mi csepülhetjük az ellenzéket, semmi értelme nincs olyan, amilyen, semmi értelme nincs rugdosni őket, mert ez van, ennyit tudnak. Hogyha kurva jók lennének, akkor se tudnának sokkal többet, meg sokkal jobbat összehozni. Akkor se. Megvan ennek a Gyurcsány terheltsége. Ó, déka, tudom. Puff, puff, már meg is kaptam magamét. Meg egy csomó minden. Tehát, hogy
de nem is
az új erő, a Párbeszéd, ugye, aki vezeti a vasírozva a győzelem élére az összefogott ellenzéket, Karácsony Gergellyel.
A csúcsra. Vajon
na, hogy csak a Fidesz szavazó. Ott ülnek a faluba, nincs tanár. Tegnap mondta el a PDS-nek a képviselője, hogy több olyan kistelepülési általános iskoláról tud, ahol fogalmuk nincs, ki fogja tanítani az elsősöket. Nincs pedagógus. Hát most is többen elmentek, írunk is ugye a Magyar Hangban is erről. Nincs tanár. hülye kényszer megoldások vannak. Ide-oda fogják vezényelgetni őket valószínűleg. Tudja, hogy lesznek iskola összevonások. Majd lesz nemzeti iskolabusz hálózat, azon is majd valaki jól fog
most járni. Most tették meg a tanyabuszokat, meg ezeket. Most.
Majd így vissza.
Hát majd a szülő megoldja, hát
tanyabusz
azt akarja.
Lefestett sárgára, azt megvan oldva
azt
a probléma.
Azt akarja, hogy a gyereket tanulhasson, na, akkor el fogja vinni a következő faluba.
A helyet, hogy elmennének, azt jó, azért pofán csesznék a polgármestert, hogy mi a pöcsön van az iskolával, miért nincs tanár. Már 8 matek óra elmaradt, már ez nincs. Tehát, hogy ezt csak higgyétek el, ne higgyétek el. De csak a Fidesz szavazói tudnak véget vetni a Fidesz hatalmának. A NER úgy lett kialakítva, az ellenzék nem rúglabdába, ha netalán valahol piaci rés nyílik, abban a pillanatban bezárják azt is, meg még a mellette levő hármat is, amiről még eddig senki sem tudott. Semmilyen Zsolt 23-59-kor betolja
a salátát,
azt ott van benne, hogy csak olyan pártindulat, ami F-fel kezdődik és IDESZ-re végződik, tök mindegy. Hát ezt így nem lehet. Csak a Fidesz szavazói tudnak ennek az egésznek véget vetni. De már én magam is unom ezt a mondatot, úgyhogy már nem mondom el többet.
Csak annyit akartam hozzátenni, hogy hány munkahely van mondjuk egy faluban. Az önkormányzatnak van mondjuk 3-4-5
mindenki
munkahelye,
egyéni történet, itt tökéletesen megértem.
Stb. És akkor még mit tudom én, a kocsma meg a kisbolt. Jó esetben, meg aki magán meg a mezőgazdaságban tud valamit boldogulni, és ezen kívül semmi más lehetőséged nincsen, és az emberek nagy része ugye Magyarországon vidéken él, és ebben a valóságban él, és tudja, hogy ha ő nagyon ugrál, akkor majd ő lesz a helyi, nem tudom én, ellenzék, és majd
nem kell ugrálni.
Jól megforgatják.
Vagy együtt kell ugrálni, de
nem
meg ül
mellé senki az a kocsmaasztalnál, ennyi.
Az már az összefogás, meg ilyen szolidaritás, az már, sőt az már ilyen, nem is tudom milyen, az már fekete ő. De mondjuk elég az például, hogyha tehát választások napja, ez a Fidesz, nem oda x-elek.
De miért? De hát mi az ismert rossz, ugye sokáig azt mondták mindenki, vagy legalábbis a hozzáértőnek tartott emberek, hogy ha majd csökkennek a reálbérek, meg majd akkor majd bajban lesz a Fidesz. És így mi? Hát tudom. Ennél rosszabb ilyen szempontból talán nem is lehet, és hát, semmi nem történik.
Akkor patintsuk ide ezt a kis kedves témát, hogy Bezzeg Románia. Hát Bezzeg Romániával az történt, hogy 2022-ben az egyfőre jutó fogyasztás tekintetében nem megelőzte, jócskán megelőzte Magyarországot. Egyrészt ugye Romániában van egy, bár ezt mondják sokan, hogy gazdasági szakemberek egy kicsit ilyen lufi a történet, de eddig nem pukkadt ki legalább, de van egy elég komoly gazdasági fejlődés, ami folyamatos, és nem volt olyan infláció, mint Magyarországon. Kurva háborús infláció, csak minket, balsol sekit régen tép, tehát nem is értem, csak minkránk csapott le ez a csúnya háborús infláció ilyen szinten. És ugye a kettőnek, a gazdasági növekedésnek és a mérsékeltebb inflációnak meglett az a hatása, hogy az egyfőre jutó fogyasztás az bőven 15%-kal lett magasabb, azt hiszem 88, a lengyeleknél is 73 a magyar. Aminek meg megvan az a másik eredménye, hogy már csak Bulgária áll mögöttünk.
Ez
az Európai Unióban.
Azt szerintem az jó, ez jó eredmény. Hát azért Bulgáriát lehagyni, szerintem jó. Én örülök neki.
Én is örülök neki.
Nekik rosszabb, úgyhogy...
Na, oké. Tehát itt van ez a szitu.
Sőt, most azért akarjuk bővíteni az Unió dél felé, hogy mindig legyen aki...
Ja, keresünk szegényebb országokat. Ez egyébként nem rossz ötlet. Ez, na, most végre megértettem, mi ez az. Miért csintalan is mindig, hogy mit akar, mit kavar Orbán a Balkánon? Mi ez az? Hát semmi bazd meg. Szegény országokat keres. Behozzák az évek, 5 évig jók vagyunk hát statisztikailag, utána hogy lenyomnak persze.
De Szomáliát kéne még bevenni, akkor egy Pápua-Új-Guineát, és akkor szerintem
hát azt egy kicsit nehezebb.
Hát meg lehet oldani, szerintem.
Na, szóval, hogy igen, tudom, tényleg ez van, tényleg. Hát emlékeztek, nem emlékeztek. Konok Péter, ő ősz végén már ilyen éjséglázadásokat vizionált, hogy majd... Jó, egyrészt nem jött a tél, ugye? Téltábornok, hogy ezzel a népszerű kifejezéssel éljek végre életemben először. A téltábornok nem tudom, hol a bánatban volt, és hogy nem úgy alakult semmi, ahogy gondolta, nem volt a készséglázadása. Van szuper frankó infláció még mindig. Életszínvonal az olyan, amilyen reál érték, vagy reál keresett csökkenés van, ami azért fájni szokott a választóknak, de nem nálunk. Mi van még? Népességfogyás.
Nem csak az a baj, hogy szerintem egy rohadt bizonytalan helyzet, hogy nézzük Törökországot. Tehát, hogy azt az inflációt akárhogy is próbálták itt van. Hát és csak most, ugye ez már jobb helyzet, mert korábban még magasabb volt. Tehát, hogy és végül is megnyerte, mondjuk, hogy ahhoz képest, amit jósoltak a közvéleménykutatók, végül is simán nyert az Erdogan. És nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen marha bizonytalan helyzet, hogy nem csak a háború miatt, de mondjuk a háború, a járvány, ugye állandóan azt halljuk, és ezt most nehogy valaki kritikának vegye, hogy ugye el fogunk pusztulni a klímaváltozás miatt, tehát ezzel nem megcáfolni akarom, csak hogy mégis ez a helyzet, hogy ezt halljuk napi
nap. Volt ilyen érzésem.
Hát, és mondjuk, hogy hát igen, többször is azt láttuk rajta, de hogy csak egy ilyen környezetben kihez fordulnál, ahhoz, aki azt mondja, hogy minden rendben van, ez csak hiszti, ez csak a liberálisok mondják, békére van szükség, és tök mindegy, hogy mennyi marad a pénztárcában egy darabig, hogyha nap mint nap azt hallod, hogy alapvetően minden rendben, ne higgy ezeknek, ne higgy azoknak, akik kijönnek és átoperálják a lányodat menet közben.
Tehát, hogy jó, oké, mondtam ilyen dobikbe a törőközött, már rég megmondtam a műsor
elején. Nem kell bedobni, csak azt mondom,
hogy
nem csak most ezt a fideszes szavazókra mondom, hogy akikben ennyire bízol, vagyis hogy vagy jó, nem bízol, félrejthetelek, bocsánat, hogy akik változtathatnának, nem fognak változtatni, mert inkább az erős kézre van szükségük, aki azt mondja, hogy rendben van, minden rendben lesz, majd mi megoldjuk. Ők meg a gonoszak, és kész, ennyi.
Nem, hát akkor tessenek szarul élni. Mondjuk, nem tudom.
De nem is élnek szarul. Hát tehát, ez hogy én rendszeresen szembesülök fel, amikor beállok a boltba a pénztárhoz, hogy csak én meg a hozzám hasonlók azok, akik rosszul lesznek, amikor ki kell fizetni a 30 ezer forintot. Simán van, aki ekkora kupaccal 60-70-et is kitol. Tehát, hogy ez a mi valóságunk, ez a
na jó,
kvázi
jó, azért megfognám a kicsi kezed, azt elvinnélek ide-oda,
mert
félreértség.
De hogy még az én valóságom, ami kvázi egy tök jó magyar valóság, vagy egy átlagon felüli magyar valóság, hiszen nincsenek mondjuk akár filléres problémáim.
Honnan van neked 30 ezer forintod?
Egy bevásárlásra? Nekem nagy a családom, az a helyzet, nem ez a pénz függénye, hanem hogy
guruló dollárokat érzek a levegőben.
Sokan vagyunk, sokat eszünk.
Az a bajotok, hogy trapistát esztek.
Ez egyébként arról már leszoktam, tehát hogy azért ilyen dolgok már azért nem nagyon férnek bele, vagy csak éppen
egyébként, akciósan. Bocsánat, egy haszna volt ennek az egész őrületnek, hogy a trapista sajt fogyasztása visszaesett. Mert a trapista sajt az...
Az egy rémes sajt.
Az egy, tudod milyen? Igen, az ilyen sajtnak tűnő tár. Tejipari
ilyen...
Jó, az még sajt, azért van már még lejjebb is, de azért a trapista...
Tudom, de nem, hogy maga a trapista, tehát hogy a népszerűségéhez képest, amilyen. Most aztán az ára, hál' Istennek olyan lett, amilyen, mert hogy olyan jó sajtok vannak most már olyan árban, mint a trapista, és a trapista az egy ilyen, nem tudom, mint a vizet ennél, tehát ilyen nagyon kis furcsa, bocsánat.
De szóval, hogy így én azt gondolom, hogy még én se állok olyan nagyon-nagyon szarul, és ehhez képest meg nagyon sokan, tehát ország harmada a szegénységi küszöb alatt él. Tehát az ő valóságuk
na, hát az
aztán teljesen más. És még oda sem feltétlenül szűrődik be úgy ez, hogy ez kinek a felelősség, mint ahogy nem tudom én hány hónapja, fél éve, egy éve lassan, hogy folyamatosan kutatja a Népszava ezt, hogy na vajon kit tesznek felelőssé az emberek, most éppen Brüsszelt, most a háborút, most sosem Orbánt, sosem kapcsolják vele össze, és nyugodtan plazírt képpel bemondja a péntek reggeli jó reggeltes interjújába, hogy ha vége lenne a háborúnak, akkor visszamenne az infláció, sőt, talán még el is tűnne. Mint hogyha ez egy ilyen mitikus lény lenne, ha nem tűnik el magától, majd jön a Orbán Vitéz, legyőz ősz egy személyben, és tényleg úgy tekintenek rá, ő véd meg bennünket a háborútól, igen, legyőzte a koronavírust, és na, hát mint okay. Egy mesehős, vagy egy mitológiai.
Tessenek gondolkodni, de most nem tudok már mit mondani.
Nem egyébként az infláció.
Csak a Fidesz az új tudja.
Az a baj, én akkor éreztem meg a saját bőröm, hogy pontosan mit is jelent ez, amíg most Stockholmban volt nyaralni, és egy stockholmi Lidl-ből kijöve végig számoltam, hogy amit most megvettünk, az mennyivel drágább, mint az itthoni Lidl-ben, és az volt a megrendítő végeredmény, hogy nem volt drágább. Mm-hmm. Úgyhogy Magyarországon mondjuk nem tudom mennyi, 1200 euró az átlagfizetés, most jött ki a KSN-nek, hát nagyjából 1200. Stockholmban, vagy ugye Svédországban 4 és 5000 euró között, tehát Stockholmban nyilván ez magasabb, tehát mondjuk 4-5-ször annyit keresnek, és ugyanannyiért vásárolnak a Lidl-be, mint én itt Budapesten.
Jó, de hogyha döntened kéne, hogy 1200 euróból élsz, vagy 4500 euróból élsz, de a 4500 euróból élsz, minden nap megerőszakol egy néger,
Egy kibocsánat, egy afroamerikai. Nem olyan ilyen szavakat. Mármint, hogy ezt
a viccen kívül. A megerőszakolla voltokon szerintem.
Nem, a négert azt ne hoztam. Mármint, hogy nem az.
Mi ebbe a szöveg környezetben, ne idegesítsél már Benedeket, ez egy izé
akar. Akkor se ne vegyük át a migrációt, a migránsokat se használják. Nem mondjuk azt, hogy migráns.
Azok hát az előbb mondtad.
Azok már nem, fél azok a migráció, de az a migránsra, mint egy... Nem, szerintem...
Na, mindegy, jó, szétestünk.
Oké, minden nap megerőszakol egy fekete. Egy fekete migráns.
Fekete nőmi. Jó, ne ábrándoz. Mennyi az? Mert valaki mondja egy pontos időt.
Na, de hogy akkor fejezd be, bocsánat, én azt választanám, igen, jó, az 1200 euró.
Nyilván ez akart lenni, hogy a Svédországról olyan kép lett elültetve a magyar emberek fejébe, hogy ugye a Covid járványtól kezdődően, hogy egyrészt elmebetegek, mert mit műveltek a járvány alatt, miközben itt csendrend fegyelem is senki se halt meg szinte, ott nagy üző volt. Hú,
ezek meghalt csak a migránsok, nem?
Igen, hát azok ilyenek. Meg a színük mi. És akkor ez az egyik, a másik az, hogy polgárháborús állapotban folyamatosan tulajdonképpen. Teljesen váratlanul feltűnnek ilyen robbantásos hírek a közmédia híradójában.
Jó, mondjuk ez egyébként még véletlenül igaz is, mert ott most elég szar a helyzet.
Hol? Stockholmban?
Hát ő Stockholm külváros.
Ja, hát a külváros.
Mondjuk mi nem mentünk el lakásból, én nem mertem, csak a redőnyön néztem ki mindig, hogy milyen
más. A külvárosban szálltatok meg?
Nem, a belvárosban, de még ott sem mertem kimenni. Csak a Lidlig, aztán vissza, de...
Nagy, de el fogják hinni, amit mondasz.
Nem, tényleg. De egyébként a helyzet tényleg nem jó, mármint hogy most nem akarom megismételni a kormány propagandát, de ott, tehát hogy mondjuk az, hogy egy néni éppen lakatolja le a bicikliét egy metró megállómal, és hátulról elkaszálják a vádliát géppisztolyjal, mert hogy éppen ott volt, ahol egy bandaháború egyik áldozatát lelőtték, az
de na, mondjuk kellett az, nekem a svéd példát felhozni, tessék, ennyit ér 4500 euró. Kész.
Nem mennék oda, ez a válasz egyébként.
Gyereket én is ismerek, ilyen nagyon érdekes társadalmi kísérleteik voltak például, tehát ilyen mesterségesen létrehozott városok, amikor volt ez a svéd lakásprogram, hogy minden svédnek lehessen saját lakása, beleértve ugye a befogadottakat is, és akkor ott azért nagyon durván, mivel nem társult merés semmilyen társadalmi integráció, durván elszabadultak az indulatok, tehát a bűnözés, a drogok, stb. És ezek ilyen szellemvárosként vannak pont is Stockholm külkerületei ilyenek, ahol például a tetovált lányt forgatták, az egy ilyen. És így odamész, és így érzed is, hogy ilyen nagyon hátborzongató, fura egy hely. Tehát, hogy a svédek azért tudnak virítani, azért olyan jók például a skandináv krimik, hogyha szeretitek az ilyeneket.
Szeretjük. Jó, na, tessék, Svédország.
Senki nem menjen oda. Csak tényleg.
Mi is túléltem, baszod.
Előbb-utóbb egyébként mi is arra kényszerülünk, hogy éjszakra menjünk, mert itt aztán olyan rohadt meleg lesz, hogy...
Ja, na, ez a svéd példa nem jött be. Nem, most itt nem...
Saját magam
most nem szerettelek titeket most.
De egyébként, tehát, hogy hogyan képzeld el fejbe, hogy mennyivel lehetne jobb a magyaroknak, hogyha ezt a pénzt mondjuk nem oligarchák zsebébe tömködnék, ami jön akár az Uniótól, vagy ugye már nem jön, de hogy nagyon várjuk, hogy a pedagógusok fizetését megemelhessék végre ebből a kis uniós pénzből, meg nem tudom én, így 120 millió lombkoronai sétány épülhessen mindenütt, de hogy nincs fogalmunk arról, hogy mennyivel lehetne jobb.
Hát de nekem
azt tudjuk, hogy milyen szar, de azt
hát
nem tudjuk, hogy milyen
lehetne. Az például, hogy mondjuk egy értelmiségi házaspár, mondjuk havonta 4-szer el tudja menni színházba. Szerintem az mondjuk egy ilyen, az egy jó kompromisszum lenne, ezt ugye nem engedhetik meg maguknak. Mondjuk egy tanár házaspár nem tud elmenni 4-szer egy hónapban színházba, mert nem tudja kifizetni. Nem tud könyvet venni, mert mondjuk most egy vékonyka, ekkora kis regény, így, az 5000 forintba kerül. Uh-huh. Nem tudja megvenni. Tehát, hogyha ezekre mondjuk maradna pénze a hó végén, az szerintem nem lenne probléma. A hosszú távon
értelmiségi létenek ilyen kis összetevői.
Mert értem én, hogy átalakul a társadalom szerkezete, és hogy van egy olyan réteg, akik nagyon jól élnek, most nem az oligarchákra gondolok. Tehát az nagyon jó, csak hogy hosszú távon azért nem lenne baj, hogyha az értelmiség megmaradna értelmiség, még szerintem, de lehet, hogy... Nem lesz
ott is egy nagyon komolyan öndefiníciós válság van szerintem. Meg
az értelmiségnek?
De igen, abszolút.
Mert
hogy? Hát ugye, hogy nagyon sokáig ők kvázi, mint megmondó emberekként tekintettek magukra, akik így útmutatást adnak már csak a műveltségük, a tájékozottságuk, a tudásuk okán, az emberek tömegének. Ez kiderült, hogy aztán kurvára senki nem kíváncsi rájuk. Tehát, hogy ez a...
Igen,
mi igen, kíváncsiak, mit mondott, nem tudom, micsoda, és micsoda, nem tudom én, hogy valaki, egy okos ember így elmagyarázza neked a világot,
Isten,
most már rohadtul nincs rá szükség az embereknek, mert úgy, ahogy elvickélnek, valakik elmagyarázzák nekik a maguk szintjén a világot, de hogy neked nincs arra szükséged ilyen belterjes értelmiség, egy csupa idegen szó használattal, meg ilyen kutatás, olyan íze, magyarázza meg, hát Netflix, meg nem tudom, HBO. Ez is egyébként színvonalas szórakoztatás lehet, de hogy hányan olvasnak könyvet, és a könyvhét kapcsán jöttek ilyen kutatások, hogy a lakosságnak a 10%-a, ha kezébe vesz könyvet, és ez nem csak anyagi dolog, hanem egyszerűen az oktatás Már 20 évvel ezelőtt kezdett el szaródni, nem most.
Ez is azért érdekes, mert nemrég a Nyári Krisztián volt a vendég az egyik magyar hangos podcastban, a Kultúrtájban, és feltettem neki ugyanezt a kérdést, hogy akkor könyves szakemberként ez hogyan értelmez. És érdekes volt, amit mondott, hogy ha összevetjük mondjuk Franciaországgal, akkor az az arány, hogy kik azok, akik rendszeresen olvasnak, az nálunk sokkal magasabb, nyilván lakosság arányosan. Tehát mondjuk ott megél egy író abból a 3-4 millió emberből, akik rendszeresen olvasnak, de arányaiban az jól alacsonyabb, mint nálunk. És hogy szerintem ebben a tekintetben nem is állunk olyan rosszul. Én nem vagyok azért ennyire optimista, de hogy tehát mindesetre van egy olvasó közönség, és egyébként az, hogy nyilván ez a belterjes értelmiségi diskurzus, erre valóban egyre kevesebb embernek van szüksége, de mondjuk a tanár házaspár példájánál maradva, ők azért a diákokkal találkoznak. És akár van rá igény a diáknak, akár nem mindegy, hogy milyen kulturális háttérrel tanítják őket, és nyilván amit megtanultak, meg a képzik magukat, nem tudom, de azért nem ártana, hogyha folyamatos ingerek érnék őket, és nem olyan ingerek, hogy ki kell menni tüntetni, hogy kapjanak egy kicsivel több pénzt, hanem hogy mondjuk el tudja menni színházba, és tehát ha azt nézzük, hogy hova kéne pénz a magyar társadalom, akkor szerintem ide például kéne, mert ez hosszú távon elég kellene.
De biztos nem küld.
Hát de és egyébként meg milyen színházban, mert ugye azért itt
új
is
az új színházban.
Mindig el van mondva, hogy színház, a GDP arányosan milyen magas összeget költünk mi ugye kultúrára, de hát milyen kultúrára, azt tudjuk azért, miközben a független, teljes független színának majd, hogy nem a teljesnek kínulázták a működési pályázati költségvetését. És akkor Csák János el is mondja, hogy hát itt kéne már piaci alapokon gondolkodni, mert aki nem tud megmaradni piaci alapon, az ne is maradjon, mert aztán,
igaza is van.
Aki nem tudja magát így igazolni.
Nemzeti sport. Igen.
Tehát ez mindig akkor a jönnek a piaci alapok, amikor valaki másnak kéne a szerint játszani, és nem ők írják a piaci
szabályokat. Én azért szeretem, hogy Csák János nem buta ember.
Ez egy vicces, amit mond.
Hát ő már valahol, az a baj, hogy ő már kicsit olyan, mint nem tudom, mint a Tesla, amit kilőttek az űrbe. Tehát, hogy már ő olyan magasságokból néz rá a magyar történésekre, hogy néha nem is nagyon érteni, de tényleg nem buta ember. Hogy én azért szeretem hallgatni őket, és a megmondóikat is, és nem a Jeszenszky Zsolt szint, hanem ezért vannak itt rendes
ner
értem. És igen, például Demeter Szilárd. Azért szeretem hallgatni őket, mert amit elméletben elmondanak, az pompás. Tök jókat mondanak.
Csak
hogy a fideszes valósággal semmilyen szinten nem találkozik, sőt, nagyon gyakran, vagy általában annak az ellenkezője. Tehát amikor Csák János beszél a piaci alapokról, és akkor az ember fejében csak ott motoszkál az egész kesma, ahogy tömik pénzzel a cöf. Tehát, hogy van ezek az ízét. A minden, igen, a minden, ahogy eldőlnek ezek a dolgok. Igen, meg hát én is, tehát, hogy Habony Árpád, na, rég hallottuk már róla, és akkor most hirtelen kiderült, hogy decemberben szállt be a kaszinó bizniszbe, és fél év alatt kivett belőle 2,5 milliárd forint osztalékot. Hogy azért az nem olyan nagy buli, nem? Üzletembernek lenni úgy, hogy az állami bank ad-e nekem kölcsönt, hogy megvegyek valami állami cuccot, amit egy darabig működtetek, majd eladom az államnak. Szóval itt azért nem kell annyira saját lábon állni, és rengeteg ilyen történet van. Tehát, hogy amit ők előadnak, és nyomják, és Schmidt Máriát is szeretem hallgatni, meg a Volc kínhet helyettesét, hogy hívják?
Békés Márton.
Békés Marcit is szeretem hallgatni, mert az is tök okos fiú, nagyon jó dolgokat fogalmaz meg, tök frankó, csak semmi köze nincs a magyar valósághoz. De egyébként elméletben tök jó.
Egyébként ő például, ha már most a Békés Márton szokott, hogy egyszer csináltam vele interjút, kíváncsi voltam erre az egész világra, és ő megdöbbent azon, őszintén megdöbbent, hogy a magyar hangot nem engedték Magyarországon nyomtatni, hanem Pozsonyig kellett mennünk, hogy kinyomják, hogy tényleg ilyen van ebben a rendszerben. És hogy ez nem pózolt, hanem őszintén megdöbbent. Tehát soha nem tudom képzelni, hogy...
Nem tudom, melyik a rosszabb. Hogy megdöbbent, hogy nem tudod, tehát hogy na mindegy.
Szükségszerű, hogy nem mindegy, tehát ez a lényeg, hogy vannak akik így, tehát tényleg valószínűleg amit mondasz, hogy olyan magasságban vannak, ahonnan tényleg nem látszik ez a dolog, és hogy se a korrupció, persze, se semmi egyéb, és akkor...
Hát, ja, vagy ha látszódik a korrupció, meg azért, hát azért az látszódik, az minden onnan látszódik, akkor mindig ott van a magyarázat, hogy hát meg kell teremteni a nemzeti burzsóáziát, a nemzeti ipart,
ez
a nemzeti halálmizét, mindent, és ez ezzel jár, igen, hát ez egy nem szép folyamat. És egyébként, ha meg visszagondolnak a rendszerváltásra, akkor még megtalálják azt a párhuzamot is, hogy igazából ott ugye a bal liberális oldal csinálta ugyanezt, mert meg kellett teremteni a kapitalistákat, meg kellett teremteni az új tőkéseket, meg kellett teremteni a polgárságot, és nem sikerült. És most mi jövünk? Most akkor megteremtjük. Ez legalább nemzeti. Tehát, hogy a magyarázat mindig van. Azt mondja, hogy most Benedeket le fogom sápasztani, mi hazánk buzizásáról beszéljünk?
Beszéljünk. Ezek után.
Jó.
Mármint, hogyha...
Ja, hogy mondjam, mi a téma. Ez a többi. Na hát az történt, hogy a Új Budai Önkormányzat az Infoparkban, tehát nem a főtéren, nem az Infoparkban, az Infoparkban cégek vannak általában ilyen kis, hát azt nem mondanám, hogy hát magyar szilíciumbölgy, de hogy igen, hogy ott ilyen kis informatikai cégek, kutatóközpontok, tehát ott igen, ott van. Szóval ott szerettek volna elnevezni egy közterületet, nem írtam fel a nevét.
Alan Turing, igen.
Alan Turing, tényleg. Ugye őt a Kódjátszma című filmből ismerem én.
A többiek onnan.
A többiek onnan, és a kedves néző onnan ismerheti őt, hogy a modern számítástechnika a megalapozójának tartják, mert hogy ő járult hozzá ahhoz, hogy megfejtsék és feltörjék a náci Németországnak ezt a titkosított Enigma kódrendszerét, az Enigma kódrendszerét, és hogy ugye azt mondják, hogy ő ezzel hát nem csak lerövítette a háború lefolyását, hanem hát akár milliók életét is menthette meg. Na, róla neveztek volna el ott az Infoparkban, és nyilván azért, mert hogy ez tulajdonképpen a számítástechnika tényleg őse eleje.
A legjelentősebb gondolkodója van.
És akkor ez nem sikerült, mert a Fidesz meg a Mi Hazánk az úgy döntött, hogy ezt nem támogatja, ezt a kezdeményezést, és hogy állítólag a Mi Hazánk egyik képviselője azt mondta, hogy azért nem, mert deviáns homoszexuálisról nem fognak elnevezni. Akármit Magyarországon. Igen,
mondjuk ezt csak egy kontextusban helyezve, ugye Nagy-Britanniában 2013-ban rehabilitálták Alan Turingot, akit kémiailag kasztráltak a felvilágosult nyugaton, miután ugye ő megnyerte nekik a háborút végső soron. Hát a margóra szorították, aztán utána kasztrálták.
De az hányba történt körülbelül?
Hát a világháború után pontos évszámot nem tudok, mert nyilván eltéveztem.
40-es évek, 50-es évek, tehát valahol ott, igen. Na, akkor most mi oda vissza
nem estünk oda vissza, mert a királynő 13-ban rehabilitálta. Tehát el kell telnie még 60 évnek, hogy azt mondják, hogy ja, bocs, tényleg mi voltunk a hülyék. És hát ahhoz képest végül is csak 9 évet, vagy 10 évet léptünk vissza. Tehát ott tartunk most a Nagy-Britannia 13 évvel ezelőtt.
Vagy... De nem, ez nagyon gonosz.
Hát ez egyáltalán nem.
De ez nagyon gonosz, mert most ezzel azt állítanád, csak nem gondoltál bele, de segítek, hogy 2013-ban Nagy-Britanniában olyan szinten kezelték a másságot társadalmilag, mint Magyarországon
hát,
most.
Hát mondjuk királynői szinten 2013-ig úgy kezelték.
Jó, hát akkor
és ez büszkén vállalom, hogy a Nagy-Britannia tönkretette a világot nagyon sokszor, és ez is benne volt, de ez a magán véleménye.
De nem az csak, hogy nem tehát
oké, jó, értem,
de hogy a társadalmi szinten nem ugyanaz, mint a királynő. Hát a magyar királynő ugye nem tudott ebben az ügyben.
Még nem.
Most jaj, tényleg.
Hát történetesen a másik jó madár, a 11. kerületi fideszes egyszem képviselőnk, mert én is kerületi vagyok. Ő volt az, aki az Arc plakát fesztiválon kiállt az egyik szivárványos plakát elé, és így bemutatott.
Önazonos politikus.
Mindig ezt mondom, mert már tőlem is megszokhattátok, hogy neki vajon mitől kell félnie? Heteroszexuális fehér férfiként miért retteg a melegektől? Hogy...
De nem erről de... szól. Ez a keménykedési verseny. Tehát, hogy
na de pont ezért miért pont a melegek? Tehát, hogy így...
Ha valakit mindig...
Mert a célközönségnek ez bejön. Ú, ez a csin, az oda ment, az bemutatott a buzi lobogónak. Ez tökös.
Csak ez tényleg azért borzasztóan szomorú ez a helyzet, mert hogy és már ez a gondolat is, amit most meg fogok mondani, az is önmagában borzasztó, mert minden egyes ember értékes, de hogy valakit, és nem, senki nem érdemli meg, hogy a szexualitás vagy bármi miatt elítéljék, de hogy ráadásul valakit, aki tényleg az egyik legmeghatározóbb szereplője volt a 20. századnak, és azért ne nevezzenek erről egy utcát, ami egyébként még témába is vág, mert hiszen
hogy az Infopark hát ez az szempontból fontos.
Tehát, hogy még mert hogy homoszexuális. És hogy, ja, nem is, hogy ő deviáns. Tehát, hogy ez valami olyan szintje, amit nem, ilyenkor tényleg ilyen...
Jó,
hagyjuk is,
hát ezt ne sem mondom. Én tudok olyan művelődési központokról, ahova azért nem hívnak meg bizonyos előadót, mert hogy meleg.
Jó, de jó, egyébként meg nem lepődöm meg nyilván, mert hogy Magyarországon vagyunk, vagy Nagy-Britanniában, de hogy csak ez akkor is, tehát hogy nem ár. De tényleg ez olyan, tudom, hogy megszoktuk, meg itt élünk, meg nem tudom, de ez a hír, ez tényleg, hogy egyszerűen nem hiszed el, hogy ilyen van. És először még gyanakodtam is, hogy azért néha érkeznek érdekes dolgok a 14. kerületből a vezetői szintről is, de hogy először azt gondoltam, hogy talán mégsem így van, túlzás, de hát aztán mégis mi hazánk, úgyhogy...
De mondom, a fideszes képviselő is szerintem egy követ fújnak egyben ebben a témában, de csak egy mondat erejéig. Tehát ugye volt nagyon sokáig érvényben, volt talán nem is tudom, 50-es évek végéig, de most lehet, hogy hülyeséget mondok, Angliában ez a homofób törvény. Az egy dolog, hogy érvényben volt, de már egy bizonyos idő után senkit nem ítéltek el miatta. Most, hogy ez a rehabilitáció, nem rehabilitáció, ugye Turing az még öngyilkos is lett szegény, miután így tönkre cseszték az életét. De hogyha azt nézzük, 2-3 éve volt, hogy elkezdték a boszorkányüldözés, meg a boszorkánypelek áldozatait rehabilitálni. Tehát ennek tehát van komoly társadalmi, meg szemléletformáló jelentősége, mint ahogy Hollandiában volt gyarmati irodalomban az összes ilyen vérengző, rabszolgatartó, meg nem tudom mi utcanevet elkezdték szépen duplán feliratozni. Tehát, hogy itt, ott is van egy emlékezett politikai vita erről, nem rögtön kivágták az összes tábornokat, meg nem tudom még két a francba, hanem egyszerűen csak mellé tettek egy emberi jogi aktivistát, mellé tettek egy nőt, uram, bocsánat. Tehát, hogy így ezek a dolgok tök fontosak, akár egy ilyen reálképes rehabilitáció is szegényen már nem fog tudni segíteni.
Tudom, persze, és ez nyilván húzás után
de a 11. kerület, vagy akár Magyarország szerintem ettől baromi messze van. Olyan kibeszéletlen történelmi sérelmeink, traumáink vannak, hogy
nem, persze, nem, még igazából is túlzás volt a részemben, nyilván csak arra gondoltam, hogy mit csinált a Lord Mandaten Indiában, mit csináltak Pakisztánnal és Indiával, vagy mit csinált Nagy-Britannia 47-ben Palesztinában, amiért azóta se kértek bocsánatot, nem is fognak bocsánatot kérni, csak erre gondoltam, de ebben most nem menjünk. Hopp, le is esett, úgyhogy ebben nem menjünk most vele, csak hogy, és nyilván ez túlzás volt, tehát egészen más az emlékezett politika Nyugat-Európában, mint Magyarországon, persze, úgyhogy ezt vissza is vonom.
Na, erről az jutott eszembe, hogy a 17. kerületben van egy úttörő utca, és átnevezték. És egy helyi
pap, gyermek,
nem, helyi, kis dobos. Egy helyi papról, aki ott teljesített szolgálatot, és Angel Ellátnak hívták az életet, egyébként nagyon jó fej volt, én nem ismertem, de azt nagyon jó fej volt. És akkor kikerültek az Angel Ellák táblák, de még ott volt mellett az úttörő utca is, hogy tudod, hogy így... Hogy
az még aki azt
keresi, igen. Igen. És aztán gonosz, nem is tudom, lokálpatrióták Angel Ellákot lefestették, és az úttörő utca, akkor, és elindult egy ilyen csatározás az utcanéptáblák között, és most úgy, hogy mind a kettő ott maradt, tehát hogy egyelőre ez tűnik a kompromisszumos megoldásnak.
Ez a holland út.
Hogy igen, abszolút igen. De hát a Hóngyulas sételnyől ne is beszéljünk.
Arra nem fogunk, és semmiről nem fogunk még beszélni, az a pedig az is jó történet, ez a Bátony terenyei akkumulátorgyár, ahol ugye az átlátszó írt róla először, és itt beszélgettünk róla először, ugye, hogy az egészségre, hát súlyosan káros körülmények között kell ott az akkumulátor feldolgozóban dolgozni a helyieknek, és aztán kimentek most az ellenőrök, akik rosszul lettek, ami szerintem tényleg már ilyen csehszlovák filmvégjáték, csak ugye apropója szomorú, de azért nem beszélgetünk róla, mert mi is rosszul leszünk, mert itt teljes mértékben elfogyott a levegő.
Ma bejelentettek már újabb akkumulátorgyárt?
Ma nem, tegnap igen, ma azt jelentették be, hogy, hogy az ástoppokat augusztus 1-től ugye kivezetik, azt most majd legközelebb megbeszéljük, hogy annak mi lesz a következménye. És akkor itt az új Magyar Hang, azt elfelejtettem az elején a promóciós blogban. Péterfi Gergellyel van nagy interjúnk, aztán amit mondtam, hogy a Koncz Tamás írt egy jó kis cikket erről a háborús plakátkampányról. A pedagógusokról van szó, ez a Ballag már a vén tanár, hát több helyen is. Hát ha nem is teljes tanártestületek vagy tantestületek, de azért alakulgat. És hát a szeptemberi suli kezdés lesz még egyébként érdekes, illetve az arra való rá hangulódás, hogy akkor, hát hogy hányan veszik fel a melót egyáltalán, hogy hányan nem.
Mondtam mindenki, hogy
Biztos, hogy nem mindenki. Hát jó, normál alaphelyzetben sem
jó,
veszi fel.
Ebben a cikkben szereplőkön kívül.
Na, ennyi.
Ez az
éjségjelzadás.
Az év vége felé közeledve végigkövettem egy olyan e-mail folyamot a szülői munkaközösség, vagy szülői közösség és az osztályfőnök helyettes között, hogy vajon merjünk-e szólni a spanyol tanárnak, hogy nem vagyunk elégedettek vele, vagy rettegünk, hogy ő is elhagyja a pályát.
Figyelj, ez simán van.
Tehát ez egy új cucc, tehát ilyen még eddig nem volt.
Most majdnem mondtam, hogy a mi iskolánkban, de az nem lenne, akkor beazonosítható lenne. Egy másik iskolában volt olyan, hogy egy bizonyos pedagógus, de tényleg nagyon vacakul, de tényleg, tehát hogy akitől hallottam, azt mesélte, hogy a fejét fogta, amikor a gyerek így elmesélte, hogy miket meg hogy tanít a illető pedagógus, és hogy ez volt, tulajdonképpen úgy mesélték, a teljes szülői kollektíva. De hogy itt, mert egyébként egy szülői kollektíva nagyon ritkán áll össze egy irányba, hát ezt gondolom tapasztaltátok már, a legjobb a vallagási ajándék téma, ott szerintem ott nagyon sokan elhullanak. Szóval, hogy ott mindenki irányba állt, hogy ez tényleg ez mindegy gyerek azt mondja, hogy és nem lehet, nem. Azt mondta az igazgató, hogy oké, és akkor utána mi a francot csinálunk? Mert hogy erre a szakra, erre tantárgyra nem lesz jelentkező, tehát akkor itt maradunk. Az volt a megoldás, hogy még tanított. Azt ellen magától egyébként. Mondanám, hogy happy end, de nem. Amit akarok mondani. A Napunk. Ez a szlovákiai magyar hírportállal van most egy közös mellékletünk, ami azért nagyon érdekes, mert hogy egy kicsit azért ilyen kitekintő. Azt én el is kezdtem olvasgatni, és van benne egy cikk, amit végig fogok olvasni, hogyan lettek mágfüggők az izsai hattyúk. És ez most nagyon hülyén hangzik, de tényleg mágfüggők lettek az izsai hattyúk.
Azt hiszem, most fogod végig olvasni?
Hát nem tudom, biztos sok nagy boldogság lett. De ez nagyon cuki ez az írás, hogy ez. Szóval, Magyar Hang, könyvek, Bottóni, Freddie Mercuryról van egy nagyon jó könyvünk, az is szépen fogy egyébként. Kötött fogás extra most vasárnap, jelentkezzenek. Közönség találkozók, amiket már nem fog felolvasni, mert elveszítjük a vendégeket fizikailag is, és hát akkor Népszava. Vásároljanak Népszavát is.
Igen. Sőt, ha egy kicsi reklámot beszúrhatok, elindult most már teljes gőzzel a mobil Népszava nevű alkalmazás, telefonon lehet egy ilyen hibrid formában a tördett lapot, tehát a nyomtatott lapot olvasni, kattintani, húzni, vonni, nagyítani, videókat nézni, podcastot hallgatni, kihangosított publicisztikákat a szerzőktől hallgatni.
Fú, ez már olyan, mint a Harry Potter
újság. Tiszta 21. század. Beléptünk.
Meg nem mozduljon a kép a végén.
De a szerző felmondja a saját cikkét, vagy?
Igen. Sőt, most a nyitott mondat irodalmi mellékletet, de gyakorlatilag az összes író, prózaíró, költő, mindenki felmondta a saját versét.
Az jó ötlet.
Tehát egy hangos könyv melléklet. Lenyúlhatjátok, mert ugye az ötlet az nem egy, tehát hogy ezt meg lehet, bárki megvalósíthatja.
Jó, lenyúljuk és kivágjuk ezt a részt. Na, köszi szépen a beszélgetést, köszönjük szépen a figyelmet.
Sziasztok!
Köszönjük!